Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az evangéliumi értékrend alapján tartsák távol maguktól az alaptalan hangulatkeltést, a rágalmazást, és őrizzék meg a szeretet, az igazság, a másik ember iránti tisztelet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyarországi Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös a távirati irodához eljuttatott közleményükben azt írták: karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője. Benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegénnyel, a beteggel, a szenvedővel és a bűnössel. Jézus az Isten országát hirdette meg és hozta el erre a világra, az igazságosság és a kegyelem, a szeretet és a béke országát. Megnyitotta az emberiség számára az örök élet, a végső beteljesedés útját. Aki nyitott szívvel befogadja az ő evangéliumát, az hitben, reményben és szeretetben élheti az életét, fogalmaztak. Keckó Pált választották a Magyarországi Evangélikus Egyház északi egyházkerületének új püspökévé, közölte az egyház a távirati irodával. Az új püspök a februárban nyugdíjba vonuló Fabinyi Tamást váltja az északi evangélikus egyházkerület élén. A tájékoztatás szerint a határidőre beérkezett érvényes szavazatok közül Keckó Pál 49, a másik jelölt Pántyánszki Ágnes 34 szavazatot kapott. Keckó Pál beiktatása 2026. február 28-án lesz. A közleményben szereplő életrajz szerint Keckó Pál 1977-ben született. 3 éves volt, amikor családjával a Nógrád vármegyei Ősagárdról Vácra költöztek. A helyi gyülekezetben nőtt fel, ott konfirmált. Budapesten érettségizett. 1998-ban kezdte meg teológiai tanulmányait az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Emberi értéket mentés az ország stabilitásának fenntartásához járul hozzá az a humanitárius misszió és fejlesztési tevékenység, amelyet a Hungary Helps program keretében Magyarország támogatásával végeznek Csádban. Jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára, a Hungary Helps program irányítója az M1 aktuális csatorna műsorában. Azbej Trisztán, aki a napokban tért vissza az afrikai országból, elmondta: Magyarország érdeke, hogy Csádban, amely a Száhel övezet utolsó stabil országa, megőrizzék a stabilitást és olyan fejlesztések induljanak el, amelyek az ott élőknek élhető körülményeket teremtenek. Ha Csád, ne adja Isten, elveszíteni a stabilitását, az azt jelenteni, hogy több tízmilliós migrációs hullám indulna el Európa és benne Magyarország irányába. Ezért alapvető biztonsági érdekünk, hogy ezt megelőzzük. Nem a bajt kell Európába hozni, a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, fogalmazott. A Magyar Bor Akadémia Év bortermelője Magyarországon című elismerést idén Lamport József kapta, aki 2004 óta a Noszvai Tummerer pincészet főborásza, közölte a Magyar Bor Akadémia a távirati irodával. Lamport József az Egri borvidék borászaként aktívan vett részt az Egri csillag, a Bikavér fehér párjának megalkotásában, és szakmai tudásával számtalan hazai és nemzetközi díjhoz segítette hozzá a borászatot, írták a díjazottról. Az év bortermelője Magyarországon cím nem egy bor kiváló minőségének elismerését jelenti, hanem a díjazott bortermelő több éven át tartó, kiemelkedő teljesítményért, borainak állandó kiváló minőségért, azok hazai és külföldi sikereiért adományozható. Ez a magyar borászok által elnyerhető legrangosabb hazai kitüntetés, amelyet 1991-ben adtak át először, áll a Magyar Bor Akadémia honlapján. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Az északkeleti, keleti ország részben szakadozottabb, vékonyabb felhőzetet kelet-dél-kelet felül egyre több felé válthatja vastagabb felhőtakaró. Csapadékra estétől lesz kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kaland és vízálló fényképezőgépek széles választéka a kisdobótéri Fuji fotócentrumban. Kültéri fényképezés extrém körülmények között is, kompromisszumok nélkül. Por, ütés és vízálló fényképezőgépek kedvező áron. Eger, kisdobótér 8. www.digitalfuji.hu. Keressen a Facebookon is. Fuji fotócentrum Eger.
Gyermekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a Vallásos Családok heti lapját, a Keresztény Életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 6360 forint. A Keresztény Élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-01-96-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 6-án a Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertály Mesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca egy szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János Könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki Palotánál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Kedves hallgatóink, 1791. december 5-én hunyt el Wolfgang Amadeus Mozart, minden idők egyik legismertebb és legnagyobb zeneszerzője. Mindössze 35 év adatott meg neki a több mint 600 alkotásból álló zenei örökségének elkészítésére. A kor legnagyobb zenei tehetségének életsorsára jellemző, hogy a salzburgi hercegések mocskolódásai miatt maga kérte elbocsátását, a Habsburg uralkodók pedig legjobb esetben is csak udvari bálokra komponált tánczene miatt foglalkoztatták. 1791. december 5-én hunyt el. Hogy miben, az máig vitatott. Közvetlen orvosi bizonyíték egy sincs, boncolás nem volt, az orvosi feljegyzései pedig megtalálhatatlanok, a holttestnek pedig nyoma veszett. Az ember azt gondolná, hogy ennyi negatív körülmény elegendő még oly felfokozott érdeklődés lelohasztására is. A Wolfgang Amadeus Mozart halála esetében nem így van. Az változatlanul kutatásra ösztönöz. A kutatók eddig halálának 118 lehetséges okát jelölték meg. Orvosi spekulációk egész iparága fejlődött ki a témában, bizonyítékaként annak, hogy az emberek képzeletét erősen foglalkoztatja a nagy alkotóművészek halála, annak lehetséges okai. Mozart esetében már 1791-ben, nem egészen egy hónappal a halála után megjelent az első nyomtatott találgatás. Zenetörténészek, orvosok, kutatók gyártják a különböző teóriákat. Nem sokkal Mozart halála után Bécs szerte azt kezdték pletykálni, hogy riválisa Antonio Salieri mérgezte meg. Csak olaj volt a tűzre, hogy egy alkalommal a felesége Konstanz Weber is arról számolt be, hogy férje a halála előtti napokban azt mondta neki, arra gyanakszik, hogy valaki megmérgezte. Ezzel kapcsolatban azonban senkinek sem sikerült egyetlen megbízható szem vagy fültanút találni. A 19. század elején a közvélemény gyanúja a szabadkőművesekre terelődött, és sokáig makacsul tartotta magát az a mendemonda, miszerint Mozartot páholytársai ölték meg. Majd az 1830-as években elterjedt egy újabb pletyka, miszerint nem sokkal halála előtt Salieri bevallotta, ő volt Mozart gyilkosa. Valószínűleg ennek sincs semmi alapja. A legendát Puskin élesztette újjá, aki 1830-ban megírta a Mozart és Salierit, amiben Salierit Mozart gyilkosának állította be. Puskin olvasatában Salierit az motiválta tette elkövetésében, hogy a zsenivel szemben ő csak gyenge középszerű tudott maradni. Csak hogy Salieri, ha félt is, hogy Mozart operaszerzőként komoly konkurenciát jelenthet számára Bécsben, a maga korában a legelismertebb operaszerzőnek számított. Operáit Bécsen kívül játszották Dresdában, Münchenben, Firenzében, Milánóban, Velencében, Rómában, és még lehetne sorolni. Sokkal híresebb és jobban megbecsült komponista volt Mozartnál, ezért nem látszott megalapozottnak az a nézet, miszerint úgy érezte, hogy nincs más kiút abból, hogy kinőjön Mozart zseniének az árnyékából, mint hogy megmérgezze. Mozart halálával kapcsolatban sokan hátborzongatónak találták azt a tényt, hogy utolsó műve egy requiem volt. Ráadásul sokáig homály fette a megrendelő kilétét. A felesége is csak azt tudta, hogy egy titokzatos látogató rendelte meg férjétől a halotti misét. Erre a titokra mára már fényderítettek a kutatók. Azt, hogy pontosan mi is okozta Mozart halálát, ma már lehetetlenség minden kétséget kizáróan megállapítani. Az azonban tény, hogy már gyermekkorában is beteges volt. Megkapta a himlőt és a hastífuszt is. 1784-ben pedig átesett egy súlyos vesebetegségen is. Ezt sokan a mai napig a zeneszerző halála közvetlen okaként szokták emlegetni. 1791. december 6-án Mozart kezelőorvosa a következőt jegyezte be a halotti bizonyítványba a halál okaként. Hevenykás a himlő. A Mozart betegségének tüneteit taglaló korabeli dokumentumokban ezzel szemben gyulladásos vagy reumás lázról, gyulladt bőrkiütésekről és fájdalmas ízületi duzzanatokról olvashatunk, ezért inkább az valószínűsíthető, hogy Mozart valamiféle akut fertőzéses betegségben szenvedhetett. A halál december 5-én hajnali 1 óra előtt nem sokkal állt be. A holttestet a zeneszerző Rauhenstein-gasszai lakásában ravatalozták fel, majd átvitték a Szent Istvándómba. Itt beszentelték, majd még aznap este eltemették a St. Mark's temetőben. De nem a második József-féle takarékossági rendeletnek megfelelő tömegsírba, hanem egy harmadosztályú sorsírba. Ebben a sírfajtában 3 koporsót helyeztek egymásra, majd a sírhelyet 7 év múlva újra kiadták. A Mozart családból senki sem vett részt a temetésen. Konstanz pedig valamilyen oknál fogva csak 1809-ben ment ki a temetőbe, hogy megkeresse férje sírhelyét, ezért 1800-ra annak pontos helye a feledés homályába merült. jelképes síremlékét 1900-ban állították fel a temetőben. Műsorunk folytatásában most Mozart legnépszerűbb műveiből csendülnek fel részletek. Mozart Don Giovannia az egyik legismertebb zenemű a világon, és a Don Juan legendáját feldolgozó művek közül a leghíresebb. A különböző Don Juan figurák forgatagából mégis a mozarti hős emelkedik ki a legmaradandóbban. Amit a szövegkönyv közepes, igénytelen sorai nem mondanak el, azt elmondja a halhatatlan mozarti muzsika. Ebből az operából következik most az egyik legismertebb ária. Mozart Don Giovanni című operájának egyik legismertebb részletét hallották. Mozart utolsó operája a Varázs Fuvola, amely egyik leggyakrabban előadott műve is, és egyúttal az egyik legösszetettebb is. Utalásrendszere a legalapvetőbb szimbólumokat vonultatja fel. Az opera leghíresebb koloratú szoprán áriája a bosszú ária az Éj királynőjétől. A következő percekben most ez az ária csendül fel, közreműködik a Magyar Állami Operaház zenekara, vezényel Erdélyi Miklós. Az Éj királynőjének áriáját hallották Mozart Varázs Fuvola című operájából. A zongoraversenyek korszaka talán Mozart felnőtt korának sikerekben leggazdagabb, anyagi gondoktól is mentes diadalmas periódusa. Zongora koncertjei többnyire maga mutatta be, s minthogy félnie kellett a kor kalóz kiadóitól, a zongora szólamot csak körvonalaiban jegyezte le, koncertjein pedig emlékezetből játszotta. Zavartalan volt az összhang, főként művészetkedvelő arisztokratákból álló közönségével is. Állandó vendég volt a Zichy, a Lichnowsky, a Golicin és a Hatzfeld palotákban. Ez a népszerűség, ez a harmónia nem volt tartós. Ahogy Mozart stílusa egyre bonyolultabbá, egyre kevésbé simulékonnyá vált, ahogy kinőtt az arisztokratikus josefinista világból, úgy maradt egyre folytogatóbb és egyre tragikusabb. A 467-es kőhelyjegyzék számú nagy C-dur zongoraverseny természetesen még nem ezt a korszakot képviselte. 1785. március 9-én fejezte be, és március 10-én adták elő a Burgtheaterbeli Akadémián. Ez volt Mozart harmadik koncertszereplése abban a szezonban. Egyébként a koncert bevétele akkoriban tekintélyes összeg volt, 559 forint. Ez az egyik legismertebb és legkedveltebb Mozart zongoraverseny. Népszerűségét növelte, hogy az 1967-ben készült svéd film, az Elvira Madigan a versenymű második tételét használta fel kísérő zenéül. Most hallgassák meg Wolfgang Amadeus Mozart C-dur zongoraversenyének második tételét. Előadja a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekara, vezényel Lukács Ervin, zongorán közreműködik Fischer Anni. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Mozart C-dur zongora versenyének második tételét hallották a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarának előadásában, vezényelt Lukács Ervin, zongorán közreműködött Fischer Anni. Ezzel mai műsorunk végéhez értünk, további szép napot kívánok minden munkatársam nevében, a szerkesztőt Túri Saroltát hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztust, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Tóth Levente színművészt, aki prima díjat kapott.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Most, amikor, hát nem mondom, hogy készültem a beszélgetésre, meg készültem, de ugye nem utána nézéssel készültem most, hanem gondolkoztam, hogy mi is jut eszembe, hogyha arra gondolok, hogy 25 éve dolgozunk együtt gyakorlatilag.
Így van.
A rádió indulásától, és pont azon tépelődtem, hogy mi lehetett az első anyag, amit felvettünk együtt. És ugye arra gondoltam, hogy én emlékszek ilyen 2001-ből húsvéti versekre. Ráadásul kekec voltam, és arra emlékszem, hogy Varga Andi rám szólt, hogy most már jó lesz, ötször elmondtam, most már szedd össze, hogy is választ ki, hogy melyik a megfelelő. Illetve, hogy akkor még volt a sima felnőtteknek szóló folytatásos regény mellett ifjúsági irodalom, és szerintem abból az elsőt, amit a rádió sugárzott, a Koldus és Királyfit, azt te olvastad nekünk föl.
Igen, igen.
De cáfolj meg amúgy, hogyha rossz.
Nem, igazából ugye ez úgy indult, hogy még a Szent István Rádió elődjénél, ugye működött ez a Katolikus Rádió néven ment, ugye ott kezdtem el dolgozni Román Katával, illetve Varga Andival. És az első regény, amit felolvastam, a nagy munka, az a Koppányaga testamentuma volt.
Igen, tényleg, azt is te olvastam.
Igen, erre emlékszem, és akkor utána volt a második nagy munka volt, az a volt a Koldus és Királyfi.
Igen.
És akkor még fiatal színészként tudtam éjszaka dolgozni.
Igen, ez volt a változott helyzet.
Igen, mert mindig úgy jöttem, hogy próba után, Katához is, meg talán veled is még dolgoztunk.
Igen,
úgy éjszaka, hogy próba vagy előadás után, mit tudom, 10-től hajnal 1-ig, 2-ig, meddig bírtuk a hangunkkal, meg az ébrenlétünkkel, és hát most, ahogy öregszik az ember, most már inkább napközben jövök.
Igen, igen, hát ugye akkor szükség is volt erre, hogy éjszaka dolgozunk, mert ugye nappal rengeteg élő miatt nem is így volt van, még stúdióidő. De így van egyébként, ahogy mondod, hogy velem is dolgoztál rengeteget így éjszakába nyúlóan, és most, hogyha fel kéne sorolnom, hogy mennyi mindent mondtál már el nekünk? Teljesen mindegy, hogy prózára gondolok, és abból rövid prózára, vagy kis prózára, vagy ugye nagy epikai műre, vagy versekre, akkor fel se tudnám sorolni. Tehát inkább műsorba tudok gondolkozni, hogy az erdőfohászában jó sokat dolgoztunk együtt, de gyakorlatilag ugyanez elmondható mindenről.
Én se tudom számon tartani. Tehát nem, vannak szívemhez közel álló munkák, a Pápua Új-Guineáról szóló regény az egyébként az egy nagyon tanulságos, mulatságos, és az egy jó munka volt. És hát azért volt, amikor rendesen kitoltál velem, mert olyan kemény szöveget kaptam, hogy én ugye igyekszem mindig akár rövid, akár hosszú dologról van szó, mindig fölkészülni. És hát azért meg kell mondanom őszintén, hogy volt, amivel ugye rászántam volna egy-két napot, és egy-két hetet kellett volna rászánni ahhoz, hogy igaz olyan nyakatekert szöveg volt. De hát ez a szép ebben, hogy az ember fölkészül, és aztán csinálja, persze.
Egyébként mit szeretném volna felolvasni? Verső áll hozzád közelebb, vagy inkább az epikai művek?
Hát ez érdekes, mert a rádió az egy nagyon furcsa dolog nekünk színészeknek, mert ugye egyrészt nincs visszajelzésünk, én nagyon nem szeretem meghallgatni magam. Régen még csináltam, így mentem a kocsiba, és akkor, mikor tudtam, hogy az én általam felolvasott mű egy részlete következik, megálltam, és akkor úgy meghallgattam, és baromi kritikus voltam, mindig magam, hú, ez milyen rossz, hogy jaj, de milyen unalmas, jaj, de monoton, meg jaj, a szóvégi mással hangzok, hova tűnne. Ugyanakkor a versnél az nagyon érdekes, hogy mint előadó művészetre gondolok, akkor is, ha verset mond az ember, van egyfajta közönség, ha élőben mondjuk, egyfajta interakció a nézőkkel, ugye a rádióban itt nincs. Itt csak a belső csöndünk van, és ettől nagyon érdekes, mert volt úgy, hogy mondtam itt nálatok egy verset, de mondtam egyébként valami rendezvényen is ugyanazt a verset, és teljesen más volt a belső motivációja a versmondásnak, mint amikor a mikrofonban mondom, vagy mint amikor húsvér embereknek mondom.
Melyik áll hozzád közelebb? Ugye mind a kettőt csinálod folyamatosan, gyakorlatilag?
Már hogy a vers, vagy a... Vagy
nem, a... hanem most ez, hogyha rögtön van visszajelzésed a közönségtől, vagy a rádió.
Én ezt elmondtam az utóbbi időben, ez érdekes kérdések ezek, mert elég sok mindent csináltam itt az elmúlt 8-10-15 évben, és én mindegyikre úgy tekintek, hogy az akkor az, amit csinál az ember, akkor az a 100%. És nem, én nem tudok, ha nem érezném azt, hogy ezt ugyanúgy szeretem csinálni, mint mondjuk a színpadon lenni, vagy a televízióban, vagy bármi más, akkor nem csinálnám. Én már azt hiszem, hogy elértem abba a korba, hogy talán mondhatom azt, hogy ha valami nem a szívemhez közel áll, akkor inkább nem erőlködöm, meg nem teszek erőszakot magamon. Úgyhogy amit csinálok, azt igyekszem szívből és maximálisan odatéve csinálni.
Hát valószínűleg ezt érezte mindenki, ugye, aki a Prima díj kapcsán téged választott.
Igen, hát ez egy furcsa dolog volt, azt azért el kell mondanom, hogy egy hétfői napon jött egy e-mail ugye a Vosztól, és azt hittem, hogy hírlevél, nem is foglalkoztam vele, csináltam a dolgomat, nem tudom valamit, és este úgy válaszolgattam e-mailekre, megírtam, és mondom, megnézem, hogy így a nap végén, hogy mi van benne, és akkor egyszer csak az volt, hogy hát gratulálunk, hogy önt jelölték, és hogy elfogadja a jelölést, és úgy egy vagy két napig úgy nem is nagyon tudtam vele mit kezdeni, hogy most akkor mit kell csinálni, hogy írjak most, hogy elfogadom a jelölést, vagy... És aztán ebből jött, hogy aztán a végén meg ráadásul még meg is kaptam a Prima díjat, nem csak jelölt lettem.
És milyen érzés volt? Jó. Mindig meg kell kérdeznünk.
Igen, hát nem tudom, tehát aki nem tudja, hogy mi a menete ennek a gálának, annak csak tényleg két mondatban, hogy 9 jelölt van különböző kategóriákban, és hármasával vetítik le a rólunk készült kisfilmet, és mind a hármas vetítés után kihirdetnek egy győztest igazából abból a háromból, amit levetítek. És az első háromban nem voltam benne, a második háromban nem voltam benne, és majd mondtam a feleségemnek, hogy na, akkor elment ez a hajó, és úgy nem is készültem, és amikor mondták a nevem, akkor olyan most ki kell menni, föl kell menni a színpadra. Én nagyon sokáig a másik oldalon voltam, aki fölhívta a színpadra az embereket, amikor valami elismerést kaptak. És akkor még mondták, hogy mondjak valami beszédet, hát ott olyan nagyon furcsa, és azt tudtam mondani, hogy igazából én köszönöm mindenkinek, akivel együtt dolgozhatom, többek között veled is, végül is mondtalak, mert mi magunkban színészként nem sokat tudunk tenni, de hogy ott vannak a kellékesek, meg ott vannak az öltöztetők, meg ott van az egész stáb mondjuk a színházban, vagy itt a rádióban, vagy a tévében ti szerkesztők, az a nélkületek mi habognánk, hebegnénk, bemennénk egy üres színpadra, civil ruhába, és nem lenne igaz az, amit csinálunk. Illetve lehet, hogy igaz lenne, csak nem lenne az, ami most egyébként van. Úgyhogy tök jó, és akkor így mondtam, hogy hát köszönöm szépen, és mondtam, hogy mit szoktak ilyenkor, mondok, úgy érzem magam, mint a Oscart kaptam volna, tehát ez nekem felír egy Oscarral, itt van egy szobor a kezembe, figyelnek rám, és köszönetet kell mondani. Hát mondom, anyukámnak nem mondok köszönetet, de a feleségemnek köszönetet mondok, úgyhogy valahogy ilyen nagyon furcsa volt, tehát hogy így az ember így hirtelen improvizálni így ebben a helyzetben, hogy nagyon, nagyon nehéz volt.
Minden esetre én is gratulálok.
Köszönöm szépen.
És ugye most több dolog jutott eszembe, ahogy válaszoltál az előző kérdésre. Ugye egyrészt az, hogy kiemelted azt, hogy minden munkád, mondhatjuk azt, hogy ugyanúgy, mint a színház, az csapatmunka.
Abszolút, abszolút. Nagyon sokan nem tudják, vagy nem gondolják azt, hogy létrejöjjön valami. Tehát ez nem olyan, mint egy Kovács mesterség, tisztelete, becsülettel mondom természetesen. Ő meg kitalál valamit, és ő ezt végigviszi egyedül, és ott van egy termék, ami szép és jó, és eladható. Ahhoz, hogy mi eladhatók legyünk idézőjelben, ahhoz mi önmagunkban kevesek vagyunk, és ez igaz gyakorlatilag, miért mondom, a televízióra, a filmre, a rádióra, a színházra. De a színházban összesen 114 ember dolgozik, ebből 21-nehányan vagyunk színészek. Szóval el kell képzelni, hogy mi stáb kell ahhoz, hogy mi estéről estére reprodukáljuk azt, amit a 6 hétig próbálunk, és játszunk valamit. De hogy most például próbáljuk a Doktor Urat, nekem van vagy 20 kellékem. és külön kapok egy kellékasztalt a kellékesektől, nagyon, nagyon lelkiismeretesen ők mindig ellenőrzik, hogy minden megmondja. Amikor én megyek a színpadra, akkor ott legyen az a kellék, ne nekem kelljen keresgélni, vagy az öltöztetők, akik előadás előtt 1-2-3 órával már ott vannak, kivasalják a ruháinkat, bepakolják, összeszedik a szennyest előadás után, ha kell gyors öltözés, jönnek és segítenek, szóval, hogy de a súgó ügye, szóval mindenki egy komplett munka. De a rádióba is, vagy a televízióba is. Tehát én elolvashatok bármit, ha nem ül ott egy jófülű szerkesztő velem szemben, és néha nem toll le, hogy ez nem az a hangsúly, ott vesző van, ott akkor vagy csak ennyit mondasz, ugye, hogy ezt még egyszer, némi iróniával vagy cinizmussal a hangodban, akkor tudom, hogy baj van. Ha viszont ezek nincsenek, akkor az nem lesz olyan, mint amilyennek szeretnénk. Szóval, hogy ezek nélkül a segítők, ezek nélkül mi azért félkarú óriások lennénk csak.
Ez tévé, rádió, és akkor én ehhez még hozzátenném, amit végül is te is említettél, műsorvezetése.
Igen.
Tehát, hogy most nem akarok ilyen nagy szavakat használni, de hogy ezért Egerbe ismert ember vagy. Tehát...
Én nem tudom én ezeket, szóval hogy mondjam, én nagyon szerettek nem foglalkozni ezzel. Az ember teszi a dolgát, most kap érte elismerést történetesen, de soha nem azért teszem, hogy én nem tudom, ismert ember legyek, hanem azért, mert, és azt gondolom, hogy amiért ilyen sokáig tudok dolgokat csinálni, az talán azt igazolja vissza ennyi év távlatában, hogy nem biztos, hogy olyan rosszul csinálom. Mindig van, tehát mindig van hiba, és mindig van elégedetlenség nyilván, tehát nem tetszhetünk mindenkinek, de nekem ezek a visszaigazolások. És ugye Pesten is most már 15 éve dolgozom, van egy színjátszó csoportom, ez a közjegyzők színjátszó köre, akikkel most már nem tudom én a nagyon sokadik nagy színpadi darabot rendezem nekik, és játsszuk nagyon sok jótékony előadással, ami úgy indult, hogy egy előadást rendezek nekik 15 évvel ezelőtt, és ebből van egy gyakorlatilag fél emberöltőnyi folyamat most már. Nekem ezek a visszajelzések. Abszolút azt gondolom, hogy ezek a visszajelzések, hogy nem az, hogy valaki azt mondja, hogy jó vagy rossz vagy, az is nagyon fontos, az is fontos, hogy megtapsolják az embert, de az igazi visszajelzés az, amikor azt mondják, hogy még szükség van a munkádra, és akkor azt mondom, hogy jó. És soha nem hívok senkit, hogy szeretnék dolgozni valahol. Ha gondolnak rám, akkor azt nagy hálás szívvel, hogyha úgy van, akkor, és én is úgy gondolom, akkor azt nagyon szívesen csinálom.
De ez bátorság is, erő is, kitartás is, minden, hogy ennyi mindent tudsz csinálni, meg hogy ennyi mindenben ki mered próbálni magad. Tehát ez csendben jegyzem meg, hogy mikor én is 3-4 helyen dolgozom, akkor az így mindig eszembe jut, hogy Tóth Levit tudod, ő is tudja, neked is tudni kell, meg lehet csinálni.
Igen, ezek is érdekes dolgok, én nem akarok ezzel semmit kérkedni se, ugye nekem volt egy nagyon komoly szívbetegségem 10-sok évvel ezelőtt. Én addig mindig rágtam magam nagyon sok dolgon. Ez nem megy, az nem megy, mindig görcsöltem, hogy miért nem hívnak, miért nincs munka, vagy ragaszkodtam dolgokhoz. És utána, amikor ott az intenzíven hogy gondolkozik az ember, és kicsit morbid, de körülötte halnak meg az emberek 4-5 napon keresztül, akkor egy csomó dolgot átértékel. És ez viszont nem úgy működik ellentétben a hiedelemmel, hogy egyik napra a másik kijössz a kórházba és megváltozol. Ez egy folyamat. És nekem is el kellett telni ezután a betegség után jó néhány évnek, amire eljutottam odáig, hogy el tudok úgy engedni dolgokat, hogy rájövök arra, közhelynek tűnik, de hogyha becsukódik egy ajtó, ki fog nyílni másik kettő. Csak türelmesnek kell lenni, és nem kell görcsösen ragaszkodni hozzá, és akkor érdekes módon hip-hop megtalálnak a dolgok. És ezen a folyamaton szerintem nagyon sokunknak át kéne menni, nem a betegségem nyilván, csak magán a folyamaton, vagy a felismerésen. Valahol én azt gondolom, amit beleteszünk valamibe, azt ki tudjuk venni. És hogyha úgy állunk a dolgokhoz, hogy nem görcsösen ragaszkodunk, nem, jaj, megint nagy szavakat fog mondani, de nem szeretek, szóval, hogy törtető ember, meg törekvő ember van, és én inkább törekvőnek tartom magam, mint törtetőnek. És talán ennek köszönhetem azt, hogy most ott vagyok, ahol vagyok. Mindig csak az adott lépéseket megtenni, és akkor az úgy jobban, tartósabban fölépített vár lesz belőle szerintem.
Ez fontos egyébként, megint amiket említettél, az is, hogy az ember felismerje, hogy mi az, amihez nem kell ragaszkodni, mi az, amit elengedhet, hogy közben kinyílnak az új lehetőségek, az új ajtók, ablakok, amerre tud tovább menni, és hogy amit beleteszünk valamiben, valóban ki tudjuk venni, mert előfordul, hogy amit az egyik helyen megtanultunk, vagy felépítettünk és gyakoroltunk, nem is gondoljuk, hogy mennyire más helyzetben, más helyen, más munkába tudjuk utána felhasználni, bizony, vagy kamatoztatni.
Bizony. A kisebbik gyerekem nagyon sokáig sportolt, versenysportolt, és vele kapcsán fogalmazódott meg, és ezt el is mondtam neki többször az évek alatt, hogy legyen az a krédó, hogy sohasem veszítek, vagy nyerek, vagy tanulok. És hogyha ehhez tudjuk minimálisan is tartani magunkat, akkor rájövünk arra, hogy igen, az ember életében vannak kudarcok, de nem rágódni kell rajta, hogy jaj, de rossz nekem, hanem mindig a megoldást kell keresni, és tovább kell lépni. Tehát most már én próbálok ezt szerint élni, nyugodtabb habitusú ember lettem szerintem, hogy egyszerűen el kell engedni azt, hogy ha kudarcom van, akkor megnézzük, elemezzük persze, hogy mitől, és abból tudunk tanulni, hogy legközelebb ezt elkerüljük. Ha belemegyünk egy olyan spirálba, hogy jaj, elkezdjük az önsajnálatot hibáztatni, a környezetünket, hibát keresni mindenben, hogy miért történt, akkor az úgy kevésbé fog működni, mert abba beleragadunk. És remélem, hogy a gyerkőcöknél is működik ez, legalábbis most azt látom, hogy az életük úgy jó pályán van, és akkor ilyenkor az már sokkal fontosabb mindennél.
Amiről beszéltünk, ez eddig csak így a munka része.
Igen.
De most ugye behoztad a képbe a családot, de én még mindig ennek a meccsis pontját szeretném egy kicsit, hiszen a feleségeddel több előadást is csináltatok itt a közönségnek.
Igen. Hát ez is egy érdekes sztori, persze ezt is elmondtam már egyébként még annak idején, amikor ez elkezdődött ez a történet, hogy a feleségem is a színházban volt, színésznőként játszott nagyon sokáig, 10 évig itt a színházban, és amikor összeházasodtunk, és jött a pici, a kicsi, hát most már van 2 évtized, szóval kerestünk azért B-tervet magunknak. Ő az ELTE-n tanítóképzőre ment, én Gödöllőn humán erőforrás menedzsernek tanultam, neki lett meg hamarabb a diplomája, és amikor várandós lett hajnallal, akkor volt egy olyan döntésünk, hogy akkor ő hagyja ezt a színészi pályát, elmegy tanítani, mert az nem jó, hogyha mind a két szülő az estét a színházban tölti, az nem egészségesen, a nagyszülőknél vannak a gyerekek. És én ezért végtelen hálás vagyok neki a mai napig, hogy ő megmerte. Én gyávább voltam ennél, vagy gyávább lettem volna megtenni ezt a lépést, de ő megtette, és ezért örök hálával tartozom neki, és nagyon becsülöm. És aztán ennek következményeként találtuk ki azt, hogy mi lenne, hogyha ilyen kétszemélyes darabokat csinálnánk mi magunk. És aztán megteremtettük ennek a feltételét, még szegény Kelement Csabi nagyon sokat segített nekünk ebben, és létrehoztuk az első előadást, a maga hibáival, meg a maga szépség, de egy nyári előadás, amiből aztán lett egy 8 éves történet, amiből aztán lett az, hogy jótékonysági előadások lettek belőle. És aztán a feleségem úgy gondolkozott, hogy, és hát ezért megint külön hatalmas nagy respekt neki, mert tovább akart tanulni, csinálni a mesterszakot magyarból, és aztán annyira leterhelte őt ez az iskola, a tanulás, vagy a család, meg mosni, főzni, meg nem tudom, a háztartás, hogy azt mondtam, hogy akkor ezt is engedjük el, tehát azért ne csináljunk valamit, hogy csak csináljunk valamit, akkor csináljunk valamit, ketten, akkor folytassuk, hogyha azt érezzük, hogy van hozzá energiánk, van hozzá ötletünk, van hozzá darab, amit szeretnénk megcsinálni, és akkor ezt most így parkolópályára tettük. Van 1-2 darab ötlet még a tartsainkban, ami még gondolkozunk, tehát az majd a jövő zenéje, hogy az megvalósulhat-e vagy mikor, de az ott van valahol hátul, ha kell, akkor elő tudjuk venni, de nem akartam őt se túlhajszolni, láttam rajta, hogy hihetetlen energiákat emészt föl, ugye tanítani sem könnyű, tehát tegyük hozzá, és akkor mellette még az egyetemet csinálni, vizsgázni, tanulni, úgyhogy nem tudom, hát hogyha ő nincs, akkor nem is tudom, hol lennék. Szóval az, amit ő tud kimondatlanul, az hát nekem legalábbis példaértékű.
Jó ilyen szövetségről hallani. Amit még nem érintettük, de ugye említetted te is, illetve én is, hogy karácsonyi műsorok, rendezvények, műsorvezetést is nagyon sokat csináltál.
Igen. Mindennek története van, ugye a televíziózásnak is története van, hogy én bekerültem a televízióba. A műsorvezetés igazából az is egy szerencsés véletlen. Egy negatív előjelű szerencsés véletlen, mert nagyon fiatalon meghalt egy kollégánk még 2009-ben. Színpadmesterünk volt a színházban, és a felesége is ott dolgozik mai napig egyébként a színházban, a Katika. Árván maradt két gyerkőc náluk, és akkor találtam ki, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen jótékonysági előadást a színházban a kollégákkal, hogy segítsünk nekik. És úgy körbejártam a színházat, megszerveztük, és valahogy úgy alakult, hogy majd akkor én leszek a speakere ennek a dolognak, úgy nagyjából, mivel hogy szerveztem, úgy jobban otthon voltam benne, úgy összeírogattuk, és akkor így kezdődött ez a dolog, és aztán utána valahogy így nem tudom, hogy valaki elkezdett hívni, akkor mondj egy verset, gyere ide, és akkor ebből alakult ki, hogy akkor legyek kvázi ilyen rendezvényeken, akár műsorvezető vagy házigazda, és a televíziózás ugye meg abból jött, az is egy véletlen, hogy ugye a Covid alatt ilyen hülye videókat csináltunk a gyerekkel, meg a család, hogy untuk magunkat igazából otthon, és akkor ebből jött, hogy az akkori ügyvezető ezen keresztül, szóval ott is csináltak akkor velem riportot, még igen, itt a Krízbe is csináltak.
Hozzáteszem, hogy azért ezek egy nagyon jó elérést produkáló kis rövid
jó,
produkciók voltak.
Igen, voltak köztük olyanok is, amik számunkra is hihetetlen nézettséget produkáltak, és akkor ugye a tévében is beszélgettünk erről itt nálatok, és ugye Krízbeállva, és akkor a tévének az akkori új ügyvezető igazgató, Skrobandi azt mondta, hogy ő el tudná képzelni, hogy én műsort is vezessem. Mondom, én nem, de mondtam neki, hogy tegyünk egy próbát, szóval, hogy azért nézzük meg, hogy neki én tudok-e működni, meg hát egyáltalán én hogy érzem magam ebbe a szerep. Ez nem tudom, kedden volt, és akkor mondta, hogy jó, hát akkor csütörtökön élő adás. Úgyhogy mindjárt kaptam egy névészt, és akkor ez egy azért egy majdnem egy 5 éves történet lett belőle. Nagyon élveztem, jaj, nagyon.
Van ilyen kedvenc sztori, de mi esetleg így kapcsolódik, mondjuk akár a tévéhez, akár a rádióhoz, bármihez?
Júj, hát a tévéhez sok van, sok az én saját butaságaim. Volt egy olyan kedves aranyos néni, a műsor struktúrája úgy, hogy ott ketten beszélgettünk a vendégekkel, és általában volt egy kézműves vendégünk is, és nem tudom, kivel vezettem volna, a műsor lebetegedett, és egyedül kellett, és nem tudom, 2 hónap után azért ott nyeltem nagyokat, hogy mi lesz itt, hogy egyedül kell az egészet vinni, és a kézműves néni ilyen gyöngyfűző volt. Nagyon kedves, nagyon bájos, nagyon aranyos volt, de hát én férfi létemre, hát az én, tehát én gyöngyöt fűzni, hát és akkor beszélj vele, nem tudom én, 5-6-7 percig, és már bennült a következő vendég, akivel elég komoly témáról, történelme kapcsolatban kellett valamiről beszélgetni, és akkor mondtam, hogy hát akkor most itt hagyom dolgozni, mert egy sokkal érdekesebb téma következik, és láttam szegénynek így felszaladt a szemüldök, mondom, és megpróbáltam kivagni, már ami a történelmet illeti. És akkor ott hagytam a néni, de hát olyan cikinek éreztem magam, de hát benne maradt, vállalni kell, hogy az ember bakizik. A másik ugyanígy a tévénél, amikor kézművesnél agyagból tököt faragtunk, Mariannal, és akkor visszajöttünk a második felére a műsornak, és azzal kezdtem a beköszönés, hogy az én tököm már nagyon alakul, csak akkor még nem mutatták a képen, hogy tököt készítünk agyagból. Szóval, hogy ez a televízió. A rádió egyébként sokkal érdekesebb, mert az egy sokkal nyugodtabb légkör. Uh-huh. Nekem mindig más, sokkal igen. Nyugodtabb. Tehát bejön az ember, akkor ott megnyugszunk, mindig beszélgetünk előtte egy igen, kicsit, igen, megbeszéljük igen, az igen. Éppen aktuális problémáinkat, mert hát hiszen tudjuk most persze, már azért ennyi időtávlat hogy mi, hogy merre, hány méter. És érdekes, mert te vagy az egyetlen az én életemben, aki például fölhívja a figyelmemet arra, hogy változik a hangom. Mert nekem nem tűnik föl.
Persze, saját magát
a környezetem nem, tehát akár otthon a család, vagy a színházban senki, de te vagy az, aki már mondtad, hogy igen, de változik a hang, ami egy tök természetes folyamat. Mondjuk azt még nem mondtad, hogy jó vagy rossz irányba.
Érik veled együtt, mélyük, komolyodik, igen.
És hát a rádió önmagában, tehát az nekem mind élmény. Szoktam is, amikor selfie-t csinálok, hogy a kedvenc szerkesztőmmel vagyok itt. Egy dolog, ami nem tetszik nekem, az a légkondi nyáron, mert attól valamiért allergiás lesz a hangom, és hamar elkezdek köhögni, de egyébként annyira jó bejönni ide, ebbe a légkörbe, és nyugodtan leülni a mikrofon, és hogyha nem tudom, kedves hallgatók, tudják vagy nem, de azért mi olyan 2 órákat szoktunk egy húzamba fölvenni, tehát 40 oldalakat olvasunk föl, ami Hát utána fölállni nagyon rossz. Kicsit olyan érzés, mint amikor az ember, nem tudom, ültél-e már Ferrari-ba, amikor beülsz, akkor nagyon kényelmes, csak ne kelljen belőle kiszállni. Szállni, tehát, igen. Hogy itt is alacsony, úgy vagyok, hogy, hogy rettentő jól érzem magam, csak amikor föl kell állni, akkor érzem, hogy jaj, kicsit azt hiszem, már öregszem.
Igen, ezért nem dolgozunk már éjszakában nyugodtan.
Igen, ugye? Ja, hát nem, hát elaludnék, mert van az a kor, amikor már nem lehet este 10-kor kezdeni.
Igen, egyébként nagyon érdekes ezekkel szembesülni, tehát hogy mikor ugye én is a gyerekek után visszajöttem, és akkor fel kellett venni az új ritmust, hogy egyrészt miattuk se dolgozhattam éjszaka, és aztán kis idő múlva realizáltam, hogy meg amúgy lassacskán már magam miatt se. Tehát igen, hogy ezek a régi 10-re jöztek, 2-ig, 3-ig dolgozunk, ez már így nagyon nem menne.
Igen, ez olyan, hogy a lelkem az még nem tudom én 15 éves. A fejben már érzem 25-nek magam, de a testem az már 100. Tehát, hogy az a reggeli fölkelések, elindulások, összeszedni maga, az egyre nehezebb, de hát amíg a lábunk visz, addig menni kell.
Addig menni kell. Így legyen, minden jót, nem tudom, most nem akarom megkérdezni, hogy konkrét terved van-e, mert ugye egy-kettőt említettél, hogy majd meglátod, hogy alakul, stb. Úgyhogy nem akarok ilyenre rákérdezni. Várjuk, hogy majd mi lesz, hogy lesz, és minden jót kívánok neked.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, Tóth Levente színművésszel beszéltünk, aki nemrégiben Prima díjban részesült. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője, Somosvári Eszter Anna. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról